foglalkoztat Gilchrist kisasszony. George komolyan válaszolta. Elfelejtett, hogy jogász vagyok. Sok alkalmam van tapasztalni, hogy az emberek milyen logikátlanok. Elég az hozzá, tennünk kell valamit ezért a nőért. Talán kapjon egy havi összeget, hogy fent tudja tartani magát, és keressünk számára irodai állást, ha ugyan érti ilyesmihez. Minden esetre nem szabad teljesen magára hagyni. Hát csak ne aggódj, mondta Susan szárazon. Hangja gúnyosan csengett. Én már intézkedtem, Gilchrist Timothyhoz és Mothoz került. George arca hirtelen elsötétül. Eljön, Susan, okos dolog ez? Okosabb nem jutott az eszembe ebben a pillanatban. George fürkészen nézett a lányra. Nagyon biztos vagy magadban, Susan. Úgy látom, nagyon tudod, hogy mit csinálj. De nem fogod megbánni? Megbánás, időpocsékolás, mondta Susan könnyedén. Michael Rosamundhoz csúsztatta a levelet az asztalon. Mit szólsz hozzá? Ó, lemegyünk. Neked nem ez a véleményed? Michael lassan válaszolt. Nem bánom. Akartad valami ékszer is, igaz? Csupa szörnyűséggel van tele a kastély, kitömött madarak, művirágok. Júj. Igen, mintha a bolondok házába rendeztek volna be múzeumot. Mind a mellett szeretnék egy-két vázlatot csinálni, különösen a szalonról, például a kandalló és a heverő nem is rossz. Jól hatna a bárónő és férjében, ha felújítjuk. Felállt és az órájára nézett. Erről jut eszembe, át kell mennem Rosenheimhez. Későn jövök haza, Oszkárral vacsorázom, meg akarom vele beszélni az opció kérdését és az amerikai ajánlatot is. Drága látos Oszkárom, nagyon örülni fog neked, hiszen olyan régen nem látott, ne felejtsd, elcsókoltatom. Michael gyors pillantást vetett a feleségére, arc elkomolyodott. Mi az, hogy olyan régen nem látott? Hogy téged hall, azt jelenti, hogy hónapok óta nem találkoztam vele. Talán nem úgy van, mormolta Rosamund. Persze, hogy nem. A múlt héten ebédeltünk együtt. Nem mond. Úgy látszik, elfelejtette. Tegnap beszéltem vele telefonon, és azt mondta, hogy a nyugatra távoztak premierje óta nem látott. Úgy látszik, már teljesen szenilis a véhülye. Michael erőltetetten nevetett. Rosamund nagy kék szeme rezzenés nélkül tapadt a férje arcára. A férfi tiltakozott. De én nem vagyok hülye, Michael. Persze, hogy nem vagy, drága. Mégis annak tartasz, pedig megvan a magamhoz való eszem. Közelébe se jártál Oszkárnak azon a napon. Tudom, hogy hol voltál. Mi jut eszedbe, szívem? Mit mondta? Tudom, hol voltál. A szép Michael bizonytalanul nézett a feleségére, aki továbbra is kínos nyugalommal tekintett vissza rá. A férfi hirtelen azt gondolta, hogy ez a nyugodt, üres pillantás a legharagosabb szemeknél is rosszabb, reménytelenül kinyögte. Fogalmam sincs, mire gondolsz. Pusztán arra, hogy felesleges hazugságokkal traktálni engem. Figyelj ide, Rosamund! A férfi megpróbált erélyeskedni, de Rosamund nyugodt, lágyhangja hirtelen elhallgattatta. Az opció kérdését ugyebár eldöntöttük. A darabot előadjuk. Persze, hogy előadjuk, drágám. Örök életemben ilyen szerepről álmodtam. No, akkor rendben van. Még egyszer kérdem, mi jár a fejedben, Rosamund? Hát, a darab sokat ígér. De túlságosan sok kockázatot azért nem ér meg. A férfi hosszan nézett Rosamundra és elgondolkozott, majd így szólt. A te pénzedről van szó, tudom. Ha nem akarod kockáztatni, a mi pénzünkről van szó, javította ki Rosamund hangsúlyozottan. Úgy gondolom, hogy ez a fontos. Idehagos, drágám. Az Eileen szerepét kisé át kellene írni. Rosamund mosolygott. Nem fogom eljátszani, nincs kedvem hozzá. De drágám, Michael alig jutott szóhoz az elképedéstől. Mi jut az eszedbe? Semmi. Dehogy is nem. Mintha más lennél az utóbbi időben, ideges, szeszélyesek. Mi baj van? Semmi. De szeretném, ha óvatosabb lennél, Mick. Óvatosabb? Mindig az vagyok. Nem. Nem mindig. Te azt hiszed, hogy sohasem történhetik bajot, hogy mindenki mindent elhisz neked. Ez a találkozás Oszkárral azon a napon nagy csacsiság volt. Michael bosszusan elvörösödött. És te? Azt mondtad, hogy bevásárolni voltál Jane-nel. Pedig nem voltál. Jane hetek óta Amerikában van. Igaz, mondta Rosamund. Ez is csacsiság volt. A valóság az, hogy sétáltam. A Regent's Parkban. Michael fürkésző pillantást vetett a feleségére. A Regent's Parkban. Megeszem a fejemet, ha sétálni voltál a Regent's Parkban. Mire jó az ilyesmi? Talán udvarlód van? Akármit mondasz, Rosamund, az utóbbi időben megváltoztál. Miért? Sokat tűnődtem egyen és máson. Például, hogy mit kellene tenni. Michael gyorsan megkerült az asztalt, és a feleségéhez lépett. Mozdulatai nem voltak erőltetettek. Hangja tüzesen és őszintén csengett. Édes, tudod, hogy imádlak. Átölelt az asszonyt, aki nem ellenkezett. Forrón egymáshoz simultak, de amikor szétváltak, a férfit újból megütötte, a gyönyörű kék szempár különös, hideg, számító pillantása. Ugye, megbocsátasz nekem, bármit is tettem, kérdezte a férfi. Talán, mondta Rosamund halkan, de nem erről van szó. Most minden megváltozik majd. Tervet kell csinálnunk. Tervet? Miről? Rosamund a homlokát ráncolta. Ha az ember tett valamit, azzal még nem fejeződött be minden. Inkább elkezdődik, és az embernek el kell határozni, mi lesz a következő lépés, hogy mi a fontos, és mi nem. Rosamund, az asszony, mintha valahol távol lenne. Nagy szeme, mintha valahová messze nézne, mintha keresztül nézne Michaelen. A férfi már harmadszor szólította, Rosamund összerezzent, és kiragadta magát álmodozásából. Mit mondtál? Kérdeztelek, hogy mire gondolsz. Ó, igen. Azon gondolkoztam, hogy lemenjek-e, hogy is hívják, Richard St. Mary-be, és meglátogassam-e azt a nőt, aki koranéni házát vezette. De miért? Mert hamarosan el fog kerülni onnan, rokonokhoz vagy máshová. Nem szabadna elengedni addig, amíg meg nem kérdezzük. Mit akarsz kérdezni tőle? Hogy ki ölte meg koranénit? Férfi összerászkodott. Azt hiszed, hogy tudja? Mintha Rosamund válasza valahonnan távolról jönne. Igen, azt hiszem, hiszen egyházba laktak. De akkor megmondta volna a rendőrségnek. Nem. Azt hiszem, hogy így tudja, hogy bizonyítani tudja, de azt hiszem, hogy magában biztos abban, hogy ki a gyilkos, mert Tudja, hogy mit mondott Richard bácsi, amikor Lent járt látogatóban? De talán nem hallotta, amit mondott. Dehogy nem hallotta, drágám. Mintha a tudatlan gyereknek magyarázna valamit. Ugyan, Rosamund, nem tudom elképzelni az öreg Richardot, amint családi gyanúit taglalja egy kívülálló előtt. Ebben igazad van, de a kulcsukon át is meg lehet hallani valamit. Szóval hallgatózás, kémkedés. Azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne. Két asszony összezárva egy kis házban. Halálos unalom körös körül. A fő események, nagymosás, eldugult a lefolyó, ki kell kergetni a macskát és hasonlók, persze, hogy hallgatózott, persze, hogy felbontogatott leveleket. De mindenki ezt tenné, mintha kételj csillant volna fel Michael szemében. Te is megtennéd? A hangja tompa volt. Én nem kerülnék ebbe a helyzetbe. Inkább a halál, mint társalkodó nőnek lenni egy falusi házban. Ne kerüld meg a kérdést, te is felbontottál leveleket? Rosamund hangja nyugodt volt. Ha valamit meg akarnék tudni, akkor igen. Mindenki így tenne. Rosamund a férfire emelte a tiszta szemét. Az emberek kíváncsiak, mondta. Ezen nem lehet segíteni. Nyilván Gilchrist kisasszony sem kivétel. Ezért vagyok biztos abban, hogy ismeri a titkot. Rosamund, te mit gondolsz, ki ölte meg Korát és Richardot? Férfi ismét magán érezte a tiszta kék pillantást. Mire jó ez, édes? Te ugyanolyan jól tudod, mint én. És azt is tudod, hogy erről hallgatni kell. Miért beszélsz át róla? Hercule Poirot a kandalló melletti karosszékben trónolt a könyvtárban. Végigjáratta a szemét az egybegyülteken. Pillantás először Susant súrolta, aki egyenes testtartással csak nem vidáman ült a helyén, majd átsiklott Susan férjére, aki felesége szomszédságában helyezkedett el, szórakozottan maga elé merett és egy madzaggal játszadozott. Majd George Crossfield következett, a fiatalember gondtalannak látszott, mint aki nagyon elégedett önmagával. Az óceánjárókon működő hamiskártyás bandákról fecseggett a szomszédjának, Rosamundnak, aki gépiesen ismételgette, hogy ne mond drágám. De nyilvánvalóan alig figyelt oda, ezután Michael került sorra. Ez az eredeti külsejű szikár, szép fiú, a nők kedvence, majd Helen, egy kissé túlhangsúlyozza, hogy egyedül van a világban, és senkihez sincs sok köze, majd Timothy, aki párnákkal körülágyazva kényelmeskedik karosszékében, és Mod, az izmos, erőteljes Mod, aki odaadóan lesi az urát, végül a manői alak, aki mint egy bocsánat kérően ül a szék sarkán, mint egy elkülönülten a családi körtől Gilchrist kisasszony, kisé szemet szúró blúzában. Mindjárt fel fog ugrani, gondolta magába Poirot. Kifogásokat és mentségetet fog morogni, elhagyja a családi együttest és felsiet a szobájába. Gilchrist kisasszony, folytatta gondolatait Poirot, tudja, hol a helye. Megtanulta az élet kemény iskolájában. Hercule Poirot ebéd után feketőjét szücsölgetve félig hunyt szemmel felmérte a helyzetet. Azt kívánta, hogy mindegyütt legyenek. Hát itt vannak. És most mihez kezdjen velük? Hirtelen undor fogta el az egész ügytől, de miért? Talán Helen Abernethy befolyása alá került. A nő ellenállása passzív volt ugyan, de meglepően szívós. Talán sikerült Helennek a maga finom és halk ellenállását beléje is átplántálnia. Poirot jól tudta, hogy Helen nem szeretné felbolygatni
Richard halálának részleteit, Helennek az lenne a kedvére való, ha békében hagynák, s átadnák a feledésnek az egészet.
Ez nem lepte meg Poirot, inkább az lepte meg, hogy ő maga is hajlik erre. Megállapította, hogy Entwistle úr csodálatra méltó hűséggel festette le a családot. Jellemzése okos, helytálló. Poirot eleve elfogadta a vén jogász bírálatát és értékeléseit, de szeretett volna személyesen is meggyőződni mindenről. Úgy képzelte, hogyha egy társaságba kerül ezekkel az emberekkel, akkor életre kell majd benne a nagy ötlet. Nem arról, hogy miként és mikor. Ezek olyan kérdések, amelyek pillanatnyilag nem érdekelték. Az alkalom megvolt a gyilkolásra, ez elegendő. Hanem, hogy ki. Mert Hercule Poirot mögött egy egész élettapasztalata állt, és amiként a műértő a képről felismeri a mestert, Poirot is bizton hitte, hogy a büntettről felismeri a feltehetőleg legvalószínűbb nem hivatásos bűnözőt, aki el van számva arra, hogy gyilkoljon, ha úgy véli, hogy gyilkolnia kell. De a felismerés ebben az esetben nem lesz könnyű, hiszen a jelenlévők mindegyike gyilkolhatott, ha nem is biztos, hogy gyilkolt. George ezért, amiért a sarokba szorított patkány. Suzanne hidegen megfontoltan, hogy tervét előbbre vigye. Gregory, mert beteges komplexus taszítja, csábítja, űzi, kényszeríti a rosszra csak azért, hogy utána bűnhődhessék. Michael, akit becsvágy hajt és öntelt hiúságában, biztonságban érzi magát, Rosamund, mert ijesztően szimplának látja a dolgokat, Timothy, mert a fivére ellen lázadt, gyűlölte és vagyona után sóvárgott, hogy hatalom legyen a kezében élők és holtak felett, Maud, mert gyerekének érzi Timothyt, s a gyerekéről van szó, nem ismer kíméletet. De még Gilchrist kisasszony agyában is megfordulhatott a gyilkolás gondolata, mert így talán helyreállíthatná a fűzfához úri dicsőségét. És Helen? Helent nem tudta elképzelni a gyilkos szerepében. Helen túlságosan kulturált ehhez, túlságosan messze áll az erőszaktól, és férjével együtt nagyon szerette Richard Abernethyt. Poirot felsóhajtott magában, itt nem lehet rövid úton eljutni az igazsághoz, hosszabb, de biztosabb módra van szükség, beszélgetnie kell. Sokat. Aki sokat beszél, előbb-utóbb kimondja az igazságot, vagy kimond egy hazugságot, amellyel elárulja magát. Helen bemutatta a gyülekezetnek az idegen urat, aki most összeszedte minden erejét és ügyességét, hogy leküzdje azt a csak nem általános ellenszenvet, amelyet keltett. Természetes is. Egy külföldi a családi együttesben. Poirot nézett, figyelt, fülelt, szemtől szembe és csukott ajtók mögött. Szimpátiákat és ellentéteket fedezett fel, s agyába véste azokat az óvatlan szavakat, amelyek mindig felreppennek az embereknek. Értéktárgyakon kell osztozkodniuk. Ravasz praktikákkal kis négyszemközti együttléteket rendezett, és apró sétákat hozott létre a teraszon. Következtetéseket vont le, megfigyeléseket tett, megértően hallgatta Gilchrist kisasszony ecsetelését a fűzfához letűnt dicsőségéről. Megtárgyalta vele a briósok és csokoládéfánkok készítésének módozatait, és elkísérte a konyhakertbe, hogy együtt vegyék szemügyre a szakácsművészet legszentebb alapanyagait. Hosszú fél órákat töltött Timothy társaságában, aki részletesen elemezte előtte egészségi állapotát és a mázoló festékek gyilkos hatását. Mázoló festék, festék, Poirot homlokát ráncolta, más valaki is tett már említést festékről. Entwistle úr, festék, festés, festőművészet, aha.
Pierre Lansquenet, mint festő, Cora Lansquenet festményei, melyek elragadták Miss Gilchristet, de lenézést és elutasítást keltettek Suzanne-ban. Mint a levelező lapok, mondta Suzanne nyilván, azokról másolta remek műveit. Ez valósággal felháborította Gilchrist kisasszonyt, aki kijelentette, hogy szegény Lansquenetné mindig természet után festett. Fogadni mernék, hogy az Erik asszony füllentett, mondta Suzanne, miután a vénlány elhagyta a szobát, sőt, nem is fogadnék, mert biztosan tudom, hogy a levelező lapokat másolgatta, de nem akarom megbántani az érzékeny akszüzet. Honnan tudja, hogy így van? Parol Suzanne állának maga biztos erélyes vonalát figyelte. Ez a lány mindig biztos lesz abban, amit tesz, gondolta magában. Néha talán túlságosan biztos, Suzanne válaszolt. Megmondom, de ne adja tovább Gilchristnek. Az egyik kép Paul Flexant ábrázolja a fedett sétánnyal, a világító toronnyal és a rakparttal. Ez az, amit minden amatőr lefest, csak hogy a rakpartot felrobbantották a háborúban, és mint hogy koranéni egy-két évvel ezelőtt festette a képet, nem festhette természet után. A levelező lapokon azonban, amelyek most is forgalomban vannak, a sértetlen rakpart látható. Találtam is egy ilyen lapot az éjjel szekrény fiókban. Lehet, hogy koranéni csak ugyan a helyszínen készített nyers vázlatot magának, de később otthon titokban a levelező lapról fejezte be a képet. Furcsa, hogyan sikerül néha leleplezni valakit. Igen, furcsa. Poirot hallgatott, majd úgy találván, hogy jobb bevezetést el sem lehet képzelni, folytatta. Madame nem emlékszik már rám, de én emlékszem madámra, én már láttam. Suzanne Poirotra pillantott, az pedig derűsen biccentett. Igen, igen, így van. Én benne ültem az autóban, bundába burkolva, és az ablakon át láttam magát. Az egyik szerelővel beszélt a garázsban. Madame nem vett észre, persze, hogy nem. Én benne a kocsiban, egy bundába bújt, vén idegen. De én észrevettem magát, mert maga fiatal, szép és kínált a napsütésben. Amikor tehát megérkeztem ide, így szóltam magamban. Tien, micsoda véletlen. Garázsban, mikor, hol? Nem régen, egy hete, nem több. Ebben a pillanatban, mondta Poirot jámbor arccal, miközben felmerült emlékezetébe a King's Arm garázs képe minden részletével egyetemben. Nem tudnám megmondani, hogy hol, sokat utazom az országban. Hogy megfelelő lakóhelyet találjon a menekültjei részére? Igen, sok mindent számításba kell venni ezzel kapcsolatban, a szomszédság, át lehet-e alakítani a házat. Úgy képzelem, hogy itt is fel fogja forgatni a kastélyt. A termekből kis szobák lesznek, mint a cellák. Bizony szükség lesz válaszfalakra, de a földszinti termekhez nem nyúlok. Szólt Poirot, és szünetet tartott, mielőtt folytatta. Madame-nak bánatot okoz, hogy a vén családi fészek idegen kezére kerül. Szó sincs róla, mondta Suzanne nevetve, sőt, pompás ötletnek tartom. Lehetetlen, hogy itt egyedül lakjék valaki. Semmiféle érzelgésre nincs okom, nem az én régi otthonom. Az én szüleim Londonban laktak, legfeljebb karácsonykor látogattunk ide. Én mindig szörnyűnek találtam a kastélyt, a vagyon szörnyűséges templomának. A pénzoltárainak stílusa is alkalmazkodik a divathoz. Kevesebb vagy semmi cikornya, rejtett világítás, költséges egyszerűség, de mammonnak ma is megvannak a maga templomai, madame. Úgy hallottam, remélem nem vagyok indiszkrét, hogy madame is efélét tervez, minden de luxus pénz nem számít. Suzanne nevetett. Nem éppen templom, inkább üzlet. A név nem fontos.
de sok pénzbe fog kerülni, amíg elkészül, igaz? Ma minden nagyon sokba kerül, de azt hiszem, a befektetés bőven megtérül majd. Meséljen valamit a terveiről, madám. Csodálatos ilyen szép fiatal nőt látni, aki praktikus, ügyes, mindenhez ért. Mikor én fiatal voltam, régen volt, elismerem. A szép nők nem gondoltak másra, mint az élvezetekre. Kozmetikára, la toilette. A nők ma is törődnek az arcukkal, hiszen éppen erről van szó. Erről hogy? És Susan elmondott mindent, feltárt minden részletet, és ezzel kissé feltárta önmagát is. Poirot őszintén bámulta üzleti érzékét, merész tervezőképességét, következtetéseinek megbízhatóságát. Egyenesen a célra tör, mellékszempontok nem térítik le az útjáról, talán van benne egy kis kíméletlenség, de ez hozzátartozik a merész tervezéshez. Miután Poirot mindezt tisztázta önmagában, megszólalt. Igen, sikert jósolok magának, madám. Élre tör. Milyen szerencse, hogy sok más emberrel ellentétben nem gátolja a szegénység. Tőkebefektetés nélkül nem lehet messzire jutni. Alkotó tervek és eszközök hiánya. Ez elviselhetetlen lett volna, Nespa? Nem bírtam volna elviselni, de mindenképpen szereztem volna pénzt. Vagy valakit, aki támogat. Természetesen. Madame nagybácsi a gazdag volt, ha nem is hal meg. Akkor, ahogyan madame mondja, támogatta volna. Nem. Ezt nem tette volna. Richard bácsi nagyon konzervatív volt, ami a nőket illeti. Persze, ha férfi lennék. Susan arcán harag villámlott végig. Nagyon felbosszantott. Értem, igen. Az öregek ne álljanak a fiatalok útjába. Én... Bocsásson meg nekem, monsieur. Poirot könnyedén felnevetett és megsodorta a bajuszát. Öreg vagyok csak ugyan, de nem állok útjába a fiataloknak. Az én halálomat nem kell várnia, sürgetnie senkinek. Micsoda gondolat? Hát maga azonban reálisan nézi az életet, madám. Valljuk be, kertelés nélkül, hogy a világ tele van fiatalokkal, sőt, középkorúakkal is, akik várják. Türelmesen vagy türelmetlenül várják, hogy meghalljon valaki, akinek a halála megadja nekik a bőséget, vagy legalábbis a jó lehetőséget. Lehetőség, mondta Susan, és mély lélegzetet vett. Igen, erre van szüksége mindenkinek. Poirot túlnézett a lányon, és vidáman mondta. Itt jön a férje, hogy ő is részt vegyen a mi kis vitánkban. A lehetőségekről beszélünk, Mr. Banks. Az arany lehetőségről, melyet két kézzel kell megragadni. Meddig mehetünk ebben a tekintetben, hogy ne szenvedjen a lelkiismeret? Mi a véleményem, monsieur? De Poirotnak nem adatott meg, hogy meghallgassa Gregory Banks véleményét a lehetőség kérdéséről, vagy bármi másról. Semmiféle beszélgetésbe sem tudott elegyedni vele. Gregory néha teljesen szétfolyt. Ő maga volt-e az oka, vagy a felesége, de annyi bizonyos, hogy Gregory Banks nem volt alkalmas arra, hogy négy vagy hat szem közt elvitatkozzon vele az ember. Nem, a beszélgetés Poirot detektív módszere Gregory esetében csődöt mondott. E beszélgetések soron következő száma Modar Bernetti volt, a témák falfestés, a falfestés szaga, Timothy szerencséje, hogy meghívták Enderbybe, és Helen kedvessége, hogy Gilchrist kisasszonyra is kiterjesztette a meghívást. Gilchrist kisasszony nagyon nagy hasznára van az embernek, például Timothynak gyakran szüksége van egy falatra, az idegen cselédséget nehéz örökösen igénybe venni. De az éléskamra melletti fülkében van egy kis gázzesó, amin Gilchrist kisasszony bármikor felmelegített csésze teát vagy kávét anélkül zavarna valakit. Amellett nagyon-nagyon szolgálatkész, akár napjába 10-szer is felszalad,
ha szükséges. Igen, a jósors tette, hogy amolyan kis idegösszeomlást kapott, amikor meghallotta, hogy egyedül kellene maradni a házban, úgyhogy magunkkal hoztuk. Bár, bevallom, abban a percben egyáltalán nem tetszett nekem a dolog.
Idegösszeomlás, kérdezte érdeklődve Piáról.
Feszülten figyelt, miközben Maud elmondta a drámai jelenetüket az utazás előtt. Azt mondta, hogy Gilchrist kisasszony megrémült, madám. De nem tudta határozottan az okát adni, hogy miért érdekes. Igazán nagyon érdekes. És én késleltetett sok hatással magyaráztam. Egyszer a háború alatt, amikor a közelünkbe leesett egy bomba, Timothy, páro igyekezett elvonatkozni Timothy-tól. Történt valami különös azon a napon?
Melyik napon?
Amikor Gilchrist kisasszony annyira izgalomba jött.
Ó, akkor
nem hinném. Már Lichet Szent Meréből történt távozása óta gyűlt benne az izgalom, amely aztán kitört. Ő maga mondta így. Mi alatt ott volt, nyugodtabban nézte a dolgokat. Aminek az eredménye egy darab mérgezett testüvői tortalet, gondolta magában Poirot. Nem csoda, hogy Gilchrist kisasszony könnyen megrémül ezek után, és a félelem még ezután is él benne, hogy addigi lakóhelyét Stamfield Grange békésebb környékével cserélte fel. Sőt, növekedett a félelme, de miért növekedett? Bizonyára nagyon kimerítő egy Timothy-szerű hiponder ápolása, de ilyenkor inkább a bosszúság nyeli el az ideges félelmeket, semmint hogy rettegéssé növekednének. De Gilchrist kisasszony valamitől rettegésbe esett abban a házban, de mitől? Vajon ő maga meg tudná-e mondani, hogy mitől? Ebéd előtt Poirot rövid időre kettesben maradt Gilchrist kisasszonnyal. Mindjárt bele is kapott a témába, miközben megjátszotta a külföldi idegen tapintatlan kíváncsiságát. Sehogy se visz rá a lélek, hogy szóba hozzam a gyilkosságot a családtagjai előtt. De izgatni mégis izgat a dolog. Hát kit nem izgatna? Brutális gazt tett egy érzékeny művészlélek baltás merénylet áldozata vidéki kisházában. Borzasztó lehet a családra. De borzasztó lehet magára is, madám. Madám Abernethy-től úgy értesültem, hogy akkor ott tetszett tartózkodni a gyilkosság színhelyén.
Igen, ha megengedi, monsieur, nem szeretnék beszélni erről a témáról.
Értem, hát teljesen értem. Poirot várt, és miként előre látta Gilchrist kisasszony, nyomban elkezdett beszélni a témáról. A detektív ugyan nem hallott semmi olyat, amit már nem tudott volna, de kitűnően tovább játszotta a szerepét időnként, felfel kiáltott és olyan végsőkig feszült érdeklődéssel hallgatta Gilchrist kisasszonyt, ami csak élvezetet ébreszthetett az élemedett leányzóba. Csupán akkor lépett egyet tovább Poirot, amikor Gilchrist kisasszony már teljesen kimerítette azt a témát, hogy ő mit tett, mit mondott a doktor, és milyen megértően viselkedett Entwistle úr. Nagyon helyes volt, azt hiszem, hogy nem maradt tovább egyedül a házban. Nem lettem volna képes rá. Igazán mondom, monsieur Pontarlier, nem, ez lehetetlen lett volna a számomra. Értem. Amint hallom, monsieur Timothy Abernethy házában sem tudott volna egyedül megmaradni, miután ők elutaztak. Gilchrist kisasszony olyan arcot vágott, mint aki vétkesnek érzi magát. Ezt nagyon restellem. Bután viselkedtem, bevallom. Valóságos pánik jött rám. Én nem is tudom, hogy miért. De nagyon is lehet tudni miért. Hiszen csak éppen, hogy magához tért az alávaló mérgezési merényletből. Gilkész kisasszony itt is hohajtott egyet, és kijelentette, hogy egyszerűen nem érti a merényletet. Miért akarná valaki őt megmérgezni? De, drága asszonyom, ez világos. Nyilvánvaló, hogy ez a gyilkos, ez a gazember, ő azt hiszi, hogy madame tud valamit, ami oda vezetne, hogy a rendőrség őt elfogja. Hát, mit tudhatok én, egy szörnyű, csavargó vagy megháborodott agyú teremtmény? Igen. Igen, nyilván csavargó. Hát én el sem tudom képzelni, hogy... Ó, kérem, monsieur Pontarlier... Gilchrist kisasszony izgalomba jött. Ne is jusson ilyesmi az eszébe, nem is akarom hallani. Mi ne jusson az eszembe, mit nem akar hallani? Hallani se akarom, hogy nem egy csavargó, illetve, hogy valaki, aki egészen összezavarodott. Már pedig, mondta Poirot halkan, mégis azt hiszi, amit nem akar hallani, madame. Ó, nem, nem hiszem. Pedig úgy van, hát ezért retteg, madame. És retteg most is, Nespa? Ó, nem. Mióta itt vagyok, nem rettegek. Itt sok ember van, a hangulat kedves, családias. Ó, itt minden rendben van. Nekem úgy tetszik, meg kell bocsátania, hogy beleártam magamat a dologba. Öreg ember vagyok, aki már nem nagyon mozgékony, és idejének egy részét hiú töprengéssel tölti olyan kérdésekről, amelyek még érdeklik. De hát nekem úgy tetszik, hogy valami történt Stansfield Grange-ben, ami konkrét tápot adott a félelmeinek, madám, valami hirtelen felszínre hozott valamit, ami addig a tudat alatt rejtőzött. Ma az orvosok szerint sok lelki történésnek ez a módja. Igen, igen. Erről már hallottam. Tehát azt hiszem, hogy tudatalatti félelmei valamilyen konkrét esemény révén váltak tudatossá. Valami történt, bárha külsőleges dolog is, ami mondjuk így gyújtópontjává vált a lelki állapotának, madám. Miss Gilchrist valósággal itta Poirot szavait. Igaza van. Biztosan így van, mondta. Nos, kedves asszonyom, mi lehetett hát ez a külső körülmény? Gilchrist kisasszony egy kissé fontolgatott, majd váratlanul így válaszolt. Azt hiszem, tudja, monsieur Poirot, az apáca. Poirot hirtelenébe fel se fogta még a válasz értelmét, amikor Suzanne és férje, nyomukban pedig Helen lépett a szobába. Apáca, gondolta magában Poirot. Mikor is hallottam már apácákról ezzel az üggyel kapcsolatban? Elhatározta, hogy az est folyamán apácákra tereli a szót. A családtagok általában udvariasan fogadták monsieur Pontarlier-t, az Ensemob képviselőjét. Nagyon helyes volt a címet kezdőbetűkből összeállítani az Ensemobot, mindenki elfogadta, sőt, voltak, akik úgy tettek, mintha már ismerték volna a szervezetet. Az emberek többsége ilyen, nehezen vallja be a tudatlanságát. Rosamund volt az egyetlen kivétel, aki kíváncsian kérdezte, mi a csuda ez, még sohasem hallottam felőle. Más szerencsére nem volt jelen. Poirot részletesen kifejtette a szervezet keletkezését és működését, és Rosamundon kívül nyilván mindenki szégyelte volna magát, hogy nem tudott erről a nevezetes világszervezetről. Rosamund azonban csak ennyit mondott. Megint menekültek. Már nagyon unom szegényeket. Ő nyíltan kimondta, amit a többiek lenyeltek, mert túlságosan nyárs polgárok ahhoz, hogy színt valljanak. Pontarlier úr tehát Terhes idegen volt ugyan, de nem sok vizet zavart. Gyorsan megszokták, és valahogy úgy tekintették, mint egy külföldi eredetű dísztárgyat, amely már régen a kastélyhoz tartozik. Az általános vélemény szerint Helen helyesebben tette volna, ha nem éppen erre a hétvégére hívja meg, de hát, ha már itt van, jó képet kell vágni a nem nagyon jó tréfához, szerencsére a fura kis öreg nem jól ért angolul. Sokszor teljesen képtelen felfogni, amit mondanak neki, és ha sokat beszélnek egyszerre, ami valljuk be előfordul, teljesen összezavarodik. Alig érdekli más, mint a menekültek és a háború utáni állapotok Európában.